Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Isten áldjon meg bennünket, hogy meghallhassuk, szívünkbe befogadhassuk az ő igéjét. Szeretettel hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk kedden este 6 órai kezdettel a Biblia óra keretében lesz itt a gyülekezeti termünkben. Szeretettel hívunk és várunk ide minden érdeklődő testvérünket. Azt követően pénteken az internetes YouTube csatornánkon igemagyarázatot fogok közzétenni, jövő vasárnap pedig Isten tiszteletünket a szokott időben délelőtt 9:30 órától tartjuk. Szeretettel hirdetjük a családok számára, hogy most vasárnaptól az óvodás korosztályt a korábban megszokott helyen, a parókia alaksorában található közösségi térben várjuk. Oda vigyük tehát a gyermekeinket Isten tisztelet előtt, és ne felejtsünk el értük menni az Isten tisztelet után. A többi korosztályok számára az Isten tisztelettel párhuzamosan gyermekisten tiszteletet tartunk, ők már most ott felsorakoztak a karzaton, jövő vasárnaptól is oda várjuk őket, és a két oldalsó teremben tartjuk a gyermekisten tiszteleteket. Köszönjük most is mindazoknak munkálkodását, áldozatát, imádságát, akik gyülekezetünk sorsát hordozták eképpen. Szeretettel hirdetem, hogy konfirmációs tanfolyamunkat szeretnénk folytatni, illetve újat is hirdetni az ifjúság számára. Azt kérjük, hogy mindazok, akik konfirmálni szeretnének, a presbiteri asztalnál jelezzék címmel, telefonszámmal, névvel ezt, és fogjuk őket keresni, még a jövő vasárnap is hirdetni fogom. Az ifjúsági konfirmációs felkészítő tanfolyamunk 2 évig tart, tehát 2 tanévet kell ez alatt érteni, és legkorábban azok jelentkezhetnek bele, akik a 7. osztályt már megkezdték. Ha valaki már túl van ezen, nem baj, az jelentkezhet, de ennél fiatalabb gyermekeket konfirmációs tanfolyamunkra nem tudunk egyelőre befogadni. Hirdetem végül az adakozás lehetőségét. Gyülekezetünk adományokból él, mindabból, amit hálából Istennek odaadunk. Köszönjük ezeket az adományokat, és egyben buzdítjuk is a testvéreket, úgy a persely, mint az egyház fenntartói járulék formájában történő adakozásra. Lehetőségünk van gyülekezetünk bankszámlájára is utalni adományt. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 130. Zsoltár éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 130. Zsoltárunknak mind a 4 versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Az első vers így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Yeah.
Kedves testvéreim, a Heidelbergi KT 37. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk ezen a mai úrnapon, amelyek a harmadik parancsolat magyarázatához kapcsolódnak még. A harmadik parancsolat így szól: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Esküdhetik-e valaki keresztjén módon is az Isten nevére? Igen, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség, vagy valamilyen szükség megköveteli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten ígéjén alapszik, és ezért azt Istennek szentjei, mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e szentekre, vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtményt sem. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket, elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, mert igaz vagy, mennyei édesatyánk, nincsen benned bűn, még annak árnyéka sem. Hű vagy önmagadhoz, mindahhoz, amit kijelentettél, mindazt, amit tudtunkra adtál, nem kell és nem szabad kétségbe vonnunk, hiszen a hazugság lenne benned, nem állhatnál meg, nem lennél az, aki vagy. Ezért arra kérünk téged most is, részeltess bennünket a te igazságodban. Igazságodat tárd föl előttünk, és engedd megértenünk azt, hogy senkiben, sehol máshol nem lehet a mi életünk biztonságban, egyedül csak te nálad. Sehova, semmi máshoz, senki máshoz nem érdemes oda kötni az életünket. Egyedül csak te hozzád, aki igaz vagy és megállsz mind örökké. Hozzád kiáltunk teljes szívünkből, mindazokból a mélységekből, amelyekbe járattál és járatsz bennünket. És ezt tesszük azzal a reménységgel, amit énekeltünk is a Zsoltárban. Bízunk a te igaz voltodban, ígéretedben, miszerint nem hagyod el tieidet, sem boldog, sem boldogtalan állapotukban, hanem te vagy az, aki mindenkor megőrzöd a benned hívőket, aki keresztül viszel bennünket a síralomnak völgyén, és aki még nagyobb örömmel ajándékozol meg bennünket, amikor öröm és vidámság van a mi szívünkben. Így jövünk te hozzád, gyermeki bizalommal, kérjük és várjuk a te tanításodat, mely azért lehet élő, mert szent lelked által jelen vagy közöttünk, s hisszük, hogy magyarázod nekünk és előttünk a te ígédet. Legyen áldott a te neved ezért, mennyei édesatyánk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom, és az ő lelkének segítségével magyarázom előttetek, úgy, ahogyan azt olvasásra jelöli bibliaolvasó kalauzunk is e mai napon. Isten írott igéje tehát Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből szól hozzánk. Pál apostol Galácia belieknek írt leveléből az első fejezet 6. versétől a 9. verséig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Kedves testvéreim, a bibliaolvasó kalauz szerint az Új Szövetségből ezekben a napokban a Galácia beliekhez írt levelet olvassuk. Galácia egy területnek a neve volt, a Római Birodalomnak volt provinciája, ahol Pál apostol az első missziói útján keresztül haladt, hirdette ezek között a pogányok között az Úr Jézus Krisztust, az ígét, ott jó néhányan hitre jutottak, és gyülekezetekbe szerveződtek. A Galatákhoz vagy Galácia beliekhez írt levél nem egy gyülekezetnek szóló levél, hanem azon a vidéken szerte megalakult és működő gyülekezetek tagságának íródott. Noha az apostol később újabb missziói utakon járt, továbbra is figyelemmel kísérte, hogy mi folyik ezekben a közösségekben. Így jutott az később tudomására, hogy nyomában olyan tanítók jelentek meg ezekben a friss közösségekben, akik azt hirdették ezeknek a pogányokból lett keresztényeknek, hogy rájuk nézve is kötelező az ószövetségi zsidó előírások sora, legfőképpen például a körülmetélkedés. Noha ők nem voltak származásuk szerint zsidók, mégis azt hirdették nekik, körül kell metélkednetek. Amikor a Galáciában élő keresztjének halván ezeket a tanításokat felvetették hogy ők erről semmit nem hallottak korábban Pál apostoltól, akinek az ige hirdetésére Jézus Krisztus követői lettek, akkor ezek a tanítók azzal érveltek előttük, hogy Pál, aki nekik az Urat hirdette, nem is igazi apostol. Nem tartozott Jézus legbensőbb tanítványi köréhez, és ezért, mivel ő nem igazi apostol, elhallgatta előttük az evangéliumnak, a Krisztus evangéliumának ezt a részét, annak érdekében, hogy nehogy ellenálljanak, nehogy óckodjanak Krisztustól, és hogy sokakat megnyerve magának dicsőséget szerezzen. Hogy mi se értsük félre azt az egész ottani alaphelyzetet, amelyre Pál apostol válaszolva megírta ezt a levelet, hiszen erre reagál, ezekre a tévtanításokra, erre a gyülekezet zavarásra reagál az apostol ebben a levélben, meg kell erősítenünk valamit, hogy ne értsük félre a helyzetet. A Pál nyomában járó tanítók, akik általában zsidó keresztjének voltak, vagy annak vallották magukat, nem vitatták abban az értelemben Pál apostolnak az ige hirdetését, hogy valami egészen mást kezdtek volna az Úr Jézus Krisztusról hirdetni. Nem ez volt a baj, hogy ők valami egészen más Jézusról kezdtek volna ott prédikálni, hanem az volt a tünet, az volt a tény, hogy ők hozzátettek ahhoz, amit Pál apostol elmondott az Úr Jézus Krisztusról. Ők megtoldották azt, amit Pál elmondott. Mondhatjuk úgy is, hogy ezek az emberek valójában felhigították az evangéliumot, és ezzel magának az evangéliumnak, az evangélium üzenetének, hadd mondjam így most fizikálisan, hogy megváltozott a belső szerkezete. Megváltozott ennek az egész üzenetnek a szerkezete. Pontosan úgy történt, hogy jól értsék a testvérek ezt, mint amikor egy jó bort, mondjuk egy 5 puttonyos tokai aszút, bocsánat azoktól, akik nem szeretik a desszertborokat, de érteni fogják, szóval pontosan úgy történt ez, mint amikor egy jó bort elkezdünk felhigítani vízzel. Az így keletkező italban nyilvánvaló, ott van ugyan az eredetinek az ízei, talán a színe is még, de a megváltozott arányok miatt, a víz miatt, más a szerkezete. Jó esetben hordozhatja még egész tűrhetően az eredetinek a jegyeit, így készülnek a hamisítványok. De minél nagyobb a higítás, annál jobban elvész az eredeti. Annál kevésbé emlékeztet ez az új lötty arra, hogy mi volt az eredet, mi volt az alap. A tévtanítók által hirdetett evangélium következtében egészen egyszerű dolgok történtek, méghozzá az, hogy a megigazulás, az Isten előtti megigazulás súlypontja az Úr Jézus Krisztusról, aki megszerezte nekünk a megigazulást, az emberre helyeződött. Mert annak a cselekvésnek a hiánya, amit hirdettek, tehát a körülmetélkedés, az étkezési szokások, a szombatnak a megtartása, a tanítók tanítása szerint képes semmivé tenni, érvénytelenné tenni az életükbe az Úr Jézus Krisztus kegyelmét. Pál tehát megírja nekik-e levelet, és hát valljuk meg, akik olvastátok és olvassák ezt a levelet, meg tudják állapítani velem együtt, hogy nem kertel, Pál apostol nem udvariaskodik, még azt is merném mondani, hogy nem finomkodik az apostol, amikor ezt a levelet megírja, hanem megerősíti mindazt, amit eredetileg hirdetett nekik. Mindazt, amit hallva egykor ezek a pogány emberek Krisztus követőkké lettek. Erről bizonyságot tett már ugyanis közöttük Isten. Nem tudtak ők még semmit annak előtte Jézusról. De eljött Pál, hirdette nekik Jézus Krisztust úgy, ahogy hirdette, és ők föladták az addigi istentelen pogány meggyőződéseiket, és Jézus Krisztus követésére adták oda magukat. Pál apostol azt mondja arról, amit én hirdettem nektek Krisztusról, Isten már bizonyságot tett, hiszen megfordult az egész életetek. És én újra ezt hirdetem nektek. Teszi ezt az apostol azért, mert a Galácia beliek nyilván ismereteik hiány hajlottak arra, hogy igazat adjanak a tévtanítóknak. Hajlottak arra, hogy körülmetélkedjenek, hogy akkor elkezdjék átrendezni az életüket, és a szombatot kezdjék ünnepelni, hogy elkezdjék a zsidó étkezési szokásokat megtanulni, és a magukévá tenni. Pál ezért határozott, mindenféle fajta félreérthetőséget kizárva ezzel. Mondhatom úgy is, hogy a szívében levő szeretet határozottsága ez. Szereti ezeket az embereket, akik vele együtt Jézus Krisztus követőivé lettek, akik nagy mélységből fordultak oda Krisztushoz, és nyertek tőle igazságot. Szereti az apostol ezeket, nem akarja, hogy most ennek a tanításnak a következtében ők Krisztust elhagyják, Krisztustól elforduljanak, hogy Krisztust valamiféle képpen átértelmezzék szívükben és lelkükben. Mit olvasunk? Mit tesz az apostol? Legelőször is leszögezi a Galácia beliek előtt, hogy nincs más evangélium. És ha szabad így mondanom nektek, testvérek, akkor ezzel az apostol azt teszi nyilvánvalóvá előttük, hogy nincs kezdő és nincs haladó evangélium. Nincs olyan, hogy pogányoknak szóló evangélium, meg zsidóknak szóló evangélium. Nincs olyan, hogy nagyon tudatlanoknak szóló evangélium, meg már okosabbaknak szóló evangélium. Azt szögezi le ezzel az apostol, hogy nincs olyan, hogy hitre hívó evangélium, meg megigazító evangélium. Hiszen abból, amit ezek ott hirdettek, ez a gondolata származhatott a Galácia belieknek. Hogy van egy evangélium, amire válaszolva megtértünk, és most van egy felbővített evangélium, amire válaszolva meg megigazulunk. Azt mondja az apostol, hogy nincs kis, nincs nagy evangélium, csak evangélium van. Egy és jelző nélküli. Mindaz, ami túl van ezen, ami több annál, amit hirdettem nektek, és amit meghalva hívőkké lettetek, azt mondja az apostol, hamisság és hamisítvány. És nyilván ebben az is benne van, ha valaki kevesebbet hirdet nektek, az is hamisság és hamisítvány. Ez az evangélium nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, hadd mondjam így, egyedül Krisztus, és mindaz, ami egyedül őtőle származik és jön. Pál apostol ezt a Jézus Krisztust hirdette. És azt mondja most ott az elbizonytalanodott, megrendült Galácia beli testvéreknek, nincs más evangélium. Vegyétek legelőször is a szívetekbe, egy evangélium van. Másodszor azt teszi egyértelművé, hogy a nyomában járó tévtanítók a Krisztus evangéliumát ferdítik el. Magyarán az Úr Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatát vonják kétségbe azáltal, hogy azt hirdetik, az embernek is tennie kell a megigazulásért, méghozzá a törvényt. Ha ez igaz, akkor az Úr Jézus Krisztus áldozata csupán egy félkész mű. Mit ne mondjak, egy torzó, amelyet az embernek kell befejeznie, amelyet az embernek kell tökéletessé tennie, hatékonnyá formálnia. Ha Jézus Krisztus áldozata nem elég, hanem ehhez nekem is hozzá kell tennem a magam részét, akkor a megigazulás közös művünk Jézus Krisztussal. Pál ezt nyilvánvalóvá teszi. Gondoljátok csak meg, erről van szó. Amikor hallgatjátok ezeket a tanítókat, ők ezt tanítják nektek. Harmadszor leszögezi, hogy ezzel a tanítással a tévtanítók valójában ördögi munkát végeznek, abban az értelemben, hogy felforgatnak, megrontanak, megzavarnak közösségeket, és csapdába ejtik a hívők lelkiismeretét. Egy nagyon fontos része ennek, hogy amikor ezt a szolgálatukat ők végzik, akkor a galáciabeli hívők megzavarodnak, látszott a gyülekezet életén, most akkor kinek kell hinni, Pálnak, vagy ezeknek. És amikor bevették ezt a tanítást, akkor az ő lelkiismeretük csapdába esett. Milyen módon? Mi módon? Úgy, hogy azok helyett, hogy Krisztusra koncentrálnának a hitükkel, hogy a bizalmukkal odafókuszálnának egyedül Jézus Krisztusra, azaz a hálájukkal, a reménységükkel, az örök életre, a boldog földi életre nézve, mi történik? Elkezdenek a galácia beliek önmagukra fókuszálni. És folytonos bizonytalanságban élik majd az életüket az ő megigazultságuk felől. Olykor nagyon megigazultnak érzik magukat, máskor meg egyáltalán nem. Olykor nagyon biztosak az üdvükbe, máskor meg egyáltalán nem. Mindez attól lesz függő, hogy az ő megigazulásuk, örök életük tekintetében milyen véleményt fognak alkotni önmagukról. Arról a részről, amit a tévtanítás szerint nekik kell hozzátenni Krisztus áldozatához. Negyedszer, két mondatban is hangsúlyozza az apostol, hogy az ilyen tanításoktól miképpen kell elkülönülnie a galáciai gyülekezetnek. Nagyon erős szavakat olvasunk itt, átkozott legyen. Mit jelent ez? Kiközösítést jelent, elkülönülést. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy egyértelművé tegyem a szöveget, hogy ezektől a tévtanítóktól el kell különülnötök radikálisan, akkor tulajdonképpen a galácia beliekhez beszél. Nektek kell kimondanotok mindenre azt, hogy nem fogadjuk be. Nektek kell megtennetek. Nem Pál apostol volt elbizonytalanodva. Nem arról van itt szó, hogy ő, mint apostol, levegőbe dobál mondatokat, átkozott legyen. Pál apostolnak nem kellett ezektől az emberektől elkülönülnie, mert teljesen más tanított. Ő külön volt. Azt mondja most a Galácia belieknek, hogy az egyetlen dolog, amit tehettek, akik elbizonytalanodtatok, akik most ott összezavarodtatok, akiknek elkezdett nem jól működni a lelki ismerete, az egyetlen dolog, amit meg kell tennetek, az, hogy elválasztjátok magatokat ettől a tévtanítástól. Hogy ennek nem adtok igazat. Magyarán, így kell mondjam, radikális az apostol, ki kell vetnetek magatok közül az ilyeneket. Annak idején a tanítók, tudjuk ezt az írásokból, a tanítók abból éltek, hogy a gyülekezet tartotta fenn őket. Ezeket a Jeruzsálemből jövő, meg Izraelből jövő tanítókat is a gyülekezet tartotta fenn. Eljöttek, befogadták őket a gyülekezetbe, és ezek azt mondták, tanítunk benneteket, és ők biztosították ehhez a megfelelő körülményeket. Az apostol, amikor azt mondja, hogy el kell tőlük különülni, akkor azt mondja, hogy nem kell tovább biztosítani azt, hogy ők szóljanak hozzátok. Meg kell mondani, hogy az, amit ti itt hirdettek, az nem az igazság. És ezért nem tartunk benneteket itt. Zavart okoztok a közösségben, megcsalódik a mi lelki ismeretünk, nem jól működik a mi lelki ismeretünk, a ti tanításotok nyomán nem kívánunk veletek többet közösségbe lenni. Nem hallgatunk benneteket tovább. Hogy Pál súlyt adjon ennek a bíztatásának, ennek az útmutatásnak magára, de még a mennyből érkező angyalra is utal, és azt mondja, ha én hirdetnék nektek mást, mint amit eredetileg hirdettem, vagy egy mennyből jönne egy angyal, és azt hirdetne, azzal szemben is ez kell legyen a magatartásotok. Velem szemben is, és akár egy angyallal szemben is. Ha mást hirdetnék, ha még egy angyal mást is hirdetne, nem Krisztust, az egyedülit, az elégségest, a tökéletest, akkor ne hallgassatok rá, ne legyetek vele közösségben. Amikor körüljárjuk ezt az egykori helyzetet, kedves testvérek, akkor talán arra gondolunk most, hogy az egykori, az ókori keresztjén egyház periférikus problémájáról szól ez a levél. Valami olyan régi történetről, amihez nekünk ma nincsen már közünk. Sajnos azonban ki kell ábrándítsalak benneteket, mert ez a levél, a Galácia beliekhez írt levél, az egyház mindenkori problémájáról szól. Ez a probléma ott Galáciában ütötte föl a fejét talán legelőször, de 2000 éve kíséri az egyház történetét, kísér bennünket is. Itt van jelen, most is, a napjainkban is. Annyira igaz ez, hogy az egyház történészek a Galácia beliekhez írott levelet szokták Luther levelének, vagy Luther könyvének is becézni, vagy titulálni, ugyanis a reformáció alapja lett mindaz, amit Luther Márton felfedezett ebben a levélben. Mondhatni úgy is, hogy Isten lelke a levél által felfedeztette Luther Mártonnal az Úr Jézus Krisztust, mint egyedülit. Luther ismerte Jézust, de nem mint egyedülit, nem mint elégségest, nem mint tökéletest. Ő annyira kereste a megigazulást, annyit tett érte, őszintén vall arról, mennyit fagyoskodott, hányszor volt a halál közelében, azért, hogy megigazuljon, hogy a maga részét Jézuséhoz hozzátegye, hogy a legjobb módon tegye hozzá. Mégsem talált nyugodalmat, mégsem talált békességet. És amikor olvasta ezt a levelet a Szentírásból, akkor Isten lelke vezetésével rádöbben arra, hogy az ő nyugtalanságának az oka, az ő állandóan vádló lelkiismeretének, az ő üdv bizonytalanságának az oka, a gyökere nem más, mint hogy nem hisz Jézus Krisztus egyedüli, tökéletes váltságában, nem hisz Jézus Krisztus elégségességében. Egyháza tanításai abban az időben is felhigították az evangéliumot, és erre majd Luther később, az ő lelki megtérése, ébredése után szépen rávilágít. Éppen azáltal higult föl az evangélium a középkorra is, hogy az emberre, mint a megváltásban hatékonyan közre működőre terelődött a hangsúly. Persze Luther korában, a középkorban nem azt mondták az embereknek, hogy körül kell metélkednetek, meg a szombatot meg kell tartani, meg a zsidó étkezési szokásokat kell a magatokévá tenni. Mással hígult föl a Krisztus evangéliuma. Fölhígult azzal, hogy aki nem vesz részt a liturgiában, az nem lehet az üdvnek, a megigazulásnak birtokosa. Fölhígult azzal, hogy aki nem veszi meg a bűnbocsátó cédulákat, az nem nyerhet megigazulást. Az nem mehet be a mennyországba. Fölhígult azzal, hogy aki nem keresztelkedik meg, az nem lehet megigazult. Sorolhatnám még sokáig, erről szól a reformáció korabeli egyház ébredése. Hogy mi minden az, amivel Krisztus egyszeri, tökéletes áldozatának, győzelmének, a megigazulásnak evangéliumát maga az egyház felhigította. És ennek a felhigításnak nem más lett az eredménye, mint hogy elkezdett az egyház tagok lelki ismerete abnormálisan működni. Mert ha az üdvösségemhez nekem is hozzá kell rakni a magam részét, akkor ez nem üdvbizonyosságba vezet, hanem folytonos üdvbizonytalanságba. Persze lesznek olyan pillanatok, amikor mindent elvégeztem, és azt gondolom, na, enyém az üdvösség. De holnap, amikor majd egy bűnt követek el, mindjárt bemozdul a rosszul működő lelkiismeretem, és mit sugal, mit mond, azt mondja, elvesztetted. Tegnap megragadtad, ma elvesztetted. És remélem értik a testvérek, hogyha ez így működik, akkor az ember olyan motivációk alapján kezdi élni az életét, a hitét, amelynek Krisztus evangéliumához nincsen köze. Mert a Krisztus evangéliuma arról beszél, hogy egyedül Jézus Krisztus az, akire nézve mi kegyelmet nyerünk, akire nézve Isten, mint igazakként tekint reánk, és akire nézve Isten örök életet, örök életközösséget ígér és ajándékoz nekünk. Testvérek, az a kísértés, ami Galáciában utolérte az egyházat, ami a reformáció idejére újra felerősödött, újra és újra előveszi az egyházat, hadd mondjam így, a kereszténységet. Azt a tömeget, amelyet kereszténységnek nevezünk. De hirdetnem kell közöttetek ma is, hogy nincs más Jézus Krisztuson kívül, aki megigazíthat benneteket és üdvözíthet. Nincs más. Sem Mária, sem a szentek, sem a papok, és egy kicsit a saját házunk táján is söprögessek, sem a lelkészek, sem a keresztény lelki gondozók, sem a pszichológusok, sem senki nem alkalmas arra, te magad sem, hogy üdvösséget munkáljon, szerezzen, tanítson neked. Egyedül Jézus Krisztus az, akire oda hagyhatod az életedet, az ő tökéletes áldozatára. Semmi mást nem tehetsz, ha üdvözülni akarsz. Oda kell adnod magad, egyedül ő neki. Nem kell közben járó hozzá, mert azt mondja a Szentírás, hogy ő, ami közben járunk. Oda borulhatsz, sőt, oda is kell borulnod ehhez a Jézus Krisztushoz, neked személyesen, ahhoz, hogy Isten ő érette, Jézusért egyedül, neked üdvösséget és igazságot tulajdonítson. Testvérek, ezt az evangéliumot Jézus Krisztusról sohasem szabad higítani. Nem szeretném, és nem is fogom higítani köztetek és előttetek. Ezt az evangéliumot nem lehet semmivel elegyíteni. Legfőképpen nem lehet önmagunkkal elegyíteni. Micsoda téves gondolkozás a Biblia által egyértelműen kimondott bűnös természetünkről az, hogy mi a Krisztus tökéletes áldozatához bármit is képesek lennénk hozzátenni. Testvérek, a bűnös természet az soha nem épít, a bűnös természet mindig rombol. Mi nem tudunk Krisztus áldozatához hozzátenni semmit. A bűnös természetünknek az egyik legjobb ismérve az, hogy képesek vagyunk magunkról azt gondolni, hogy mi hozzá tudnánk tenni Krisztus áldozatához bármit is. Krisztus tökéletes volt, igaz, bűntelen. Testvérek, nem tudunk hozzátenni semmit, de van egy jó hírem, nem is kell hozzátennünk semmit. Nem kell erőlködnünk, mert nem kell hozzátennünk semmit. Az ő egyetlen egy áldozata örökké, tökéletesekké tette a megszentelteket. A hamis evangélium, ha befogadjuk, ha ennek teret adunk az életünkbe, ha nem hisszük azt, hogy Krisztus elég az én üdvösségemhez, itt és most, minden időben, bennetek és bennem is, hamis lelki ismeretet szül. Hamis lelki ismeretet. És ha hamis a mi lelki ismeretünk, akkor össze-vissza fogunk élni, minden jellemző lesz ránk, csak nem az Isten békessége. Mert az én, meg a ti hamis ismeretetek, lelki ismeretek olykor el fog vinni bennünket világias életmódba, ahogy ez megtörtént. Vagy el fog vinni bennünket egy örök nyughatatlanságba, mind olyan dolgok felől, amelyek felől békességünk lehetne. Ezért szoktatok izgulni, és szoktunk izgulni, amikor a halál közelébe kerülünk. Egy jó jele annak, hogy vajon bízunk-e Jézus Krisztusban egyedül. Mert mitől szoktunk megijedni? Amikor a halál egy kicsit beköszönt hozzánk, hát nem attól szoktunk megijedni, hogy az én részem vajon rendben van-e? Hát nem ettől félünk, hogy amit nekem kellett volna hozzátenni, jaj, ránk szakadnak a bűneink, azt nem tettem meg. És az ember elkezd eszeveszetten kapkodni, hogy valahogy még rendbe hozza azt, ami egyébként rendbe hozhatatlan. Hát nem ez szokott történni? Hogy ott állunk a halál révén, de nem Krisztusra nézünk, hanem amiatt, hogy rosszul működik a lelki ismeretünk, önmagunkra nézünk, és meghalunk a halálfélelembe. A halálfélelembe. Pedig mire szabadít föl bennünket Krisztus egyszeri áldozata? Ha erre épül föl a mi hitünk, az pontosan arra szabadít föl bennünket, testvérek, hogy értsük, hogy meghalunk a bűnnek. Meghalunk a bűnös világnak, a bűnös természetünknek. Hogy fölöltözhessük a halálunk után majd a feltámadásban az új testet, az új természetet, amely már nem ismer, és ezért nem cselekszik bűnt. Remélem, értitek. Most nem arról beszélek, hogy a betegségtől megijedünk. Attól megijedek én is. De afelől nincs kétségem, hogy amit Krisztus szerzett nekem, az tökéletes és elégséges. Lehet, hogy ilyenné meg olyanná válok majd, öregségemre. De egy dologba biztos vagyok, hogy amit hiszek Jézus Krisztusról, az megáll örökre. Függetlenül attól, hogy én szenilis leszek, hogy én gyenge leszek, vagy beteg, vagy nyomorult leszek, az semmit nem fog változtatni azon, amit Jézus Krisztusért, az én mennyei atyám nekem tulajdonít az igazságon. Hiszem ezt, és vallom előttetek is. Azt gondolom, ha nem jól működik a mi lelkiismeretünk, akkor ott nyugtalankodunk, ahol békességünk kellene legyen. Vagy éppen fordítva, ott van békességünk, ahol nyugtalannak kellene lennünk, és ez az egész elvezet egy boldogtalan életbe. Merem állítani nektek, hogy a magukat keresztényeknek valló emberek nagy részének alapvetően ezért boldogtalan az élete. Akkor boldogok, amikor úgy érzik, hogy most megtettünk mindent. Most jó voltam. Most olvastam egy kis Bibliát. Most részt vettem egy Isten tiszteleten. Most úrvacsoráztam. Most megkeresztelték az unokámat. Most ott voltam a misén, a körmeneten. Fülig ér a szánk. De alapvetően boldogtalan emberek vagyunk abban a pillanatban, amikor elkezdünk szembesülni a bűneinkkel, és az a boldogság egy pillanat alatt összetörik, és semmivé válik. Alapvetően sok kereszténynek ezért boldogtalan az élete, mert nem ismerte még föl Krisztus egyedül valóságát. Mert nem hiszi Krisztus elégségességét. Ha boldogtalan keresztjén vagy, vedd számításba ezt. Mit hiszel Krisztusról? Mit vársz tőle? Mit tulajdonítasz neki, és mit tulajdonítasz magadnak? Együtt akarsz vele munkálkodni? Vagy ehelyett inkább elfogadod őt, a tökéletest? Kedves testvéreim, hirdetem nektek Jézus Krisztust, az egyedülit, még akkor is, ha ezt a mi elkülönülésünket megbélyegzik, vagy megvetik mások. Nem hirdethetünk mást, csak a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, méghozzá, mint egyedül valót. És amíg rajtam áll, nem akarok mást hirdetni, és nem akarom, hogy mást hirdessenek nektek erről a helyről, mint őt, az egyedülit, a tökéletest és elégségest, akiben nektek és nekem egyaránt hinnünk kell. Amen. Kedves testvéreim, jertek helyünkről, álljunk most föl, és énekeljük a 171. dicséretünket. 171. dicséretünk egyetlen versből áll. Igaz, hogy az szerepel fölötte itt az énekes könyvünkben, hogy igehirdetés előtti ének, de az üzenete miatt most ide passzol, ezért itt énekeljük. Megáll az Istennek igéje.
Megáll az Istennek igéje. bízik bennünk.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Megáll a te ígéd, amely 2000 esztendővel ezelőtt testté lett közöttünk. Látták és látjuk az ő dicsőségét, egyedülvalóságát, tökéletességét és igazságát. És köszönjük, hogy hitáltal részesülhetünk is mindabban, amit ő elhozott és megszerzett nekünk. Dicsőítünk téged ezért, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, a testélet ígéért, amely minden időben megáll, mert elégséges és tökéletes, mert nincs benne ellentmondás, és akire oda helyezhetjük a mi életünket hitáltal, mert ő érette, nekünk is azt tulajdonítod, amik valójában nem vagyunk. Köszönjük neked a bűnbocsánatot, köszönjük neked az örök életnek ígéretét, valóságát, mennyei édesatyánk, amelyet minden hívőnek megígérsz és megadsz, akik hisznek a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, mint egyedüliben, mint tökéletesben, mint elégségesben. Bocsásd meg nekünk azt, hogyha azt gondoltuk volna, hogy az ő áldozatához bármit is hozzá tudunk tenni. Bocsásd meg nekünk, hogy ezzel is csak annak adjuk jelét, hogy nem ismerjük a te ígédet, amelyben egyértelműen kijelented rólunk és velünk kapcsolatosan azt, hogy bűnösök vagyunk, akikben nincsen semmi jóság, semmi alkalmassága arra, hogy előtted megálljunk, hogy előtted bármiféle érdemet is szerezzünk. Kérünk téged, légy ígéd által tanítónk, maradj így közöttünk, és ezáltal adj nekünk igaz és tiszta lelkiismeretet, amely jól működik, amely nem közösködik semmivel, ami tőled idegen, hiszen talán csak név szerint vagy benne, de amely együtt örül mindazokkal, akik az Úr Jézus Krisztus követői, és ezáltal a te gyermekeid. Tedd, Urunk, a te ígéd és tisztaságod által igazza a mi lelkiismeretünket, hogy készek legyünk mindennel szakítani, ami bűn, ami előtted utálatosság, de egyúttal készek legyünk mindenre odaadni magunkat, ami előtted kedves, és amiben a te dicsőséged válik láthatóvá. Szentelj meg bennünket így az elkövetkezendő hét minden napján is, és mindabban, amiben átmegyünk, amin átvezetsz bennünket, reát hagyatkozunk. Kérünk téged betegeinkért, kérünk téged mindazokért, akik meggyengültek testükben, vagy akár éppen lelkükben. Légy közel hozzájuk, és emlékeztesd őket velünk együtt arra, hogy te vagy az a biztos pont, amelyhez hozzákötve életünket a legnagyobb viharban is megmaradunk és megtartatunk. Kérünk téged egész országunkért, népünkért, és kérünk legfőképpen ma a kereszténységért, azért, hogy hadd hirdessük mindenhol az egyetlen igazságot, a Krisztus evangéliumát, mert nincs más. Kérünk téged, hallgasd meg a mi könyörgésünket, nem azért, mert szépen vagy jól mondjuk, hanem a te fiadért, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, közösen folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.